Na hát akkor nézzük meg azt, amiről beszéltünk. Lehet olyan forgatókönyv 2023-ban, hogy ha Magyarország nem kapja meg az uniós eurómilliárdokat, a vártnál nagyobb lesz a recesszió, gyengül a forint, és leminősítik az országot, akkor IMF hitelt kell felvenni.
Mi?
Bizony, még ilyen is előfordulhat. A K&H Bank vezető makrogazdasági elemzője Németh Dávid a vonalban. Szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt kívánok! Sziasztok.
Maradt a kettő! Az mit jelent?
Figyelj, a Mihálovics András arra ezt utal, hogy a Moody's mit csinált.
Szegény Dávid, ja. Visszavonulok. Mi? Én bocsánat, szó szerint olvastam. Kettő.
Értem.
Ja, érted. Na mindegy, szegény Endrét elvesztettük, muszáj átvennem a beszélgetés irányítását. Okay. Szóval induljunk onnan, hogy még a leminősítésről nincs hír, hiszen mi lemaradtunk arról, hogy pénteken majd a Moody's mond valamit, de nem mondott, ugye?
Dehogy nem. Nem tett érdemi módosítást.
Igen, hát most nem adott ki teljesen új elemzést Magyarországról, ez azt jelenti, hogy a korábbiak vannak érvényben, de korábban azért már ő is pecegette, hogy ha nem jönnek Európai Uniós pénzek Magyarországra, vagy komoly megvonás lesz, akkor bizony a leminősítés az nála is kinéz, úgyhogy...
Hát korábban az azt jelenti, bocs, hogy a szabadba vágok, hogy kedden este jött ki egy ilyen kicsit szokatlan a 3 nappal ugye a minősítés előtt ilyen figyelmeztetés.
Igen, hát ez kimondottan egy érdekes időzítés volt. Mondjuk ebből azt talán lehetett most fejteni, hogy nem biztos, hogy kiad egy teljesen új elemzést Magyarországról, inkább csak egy ilyen felhívást, hogy figyeli a magyarországi folyamatokat, de tehát végül az igazolódott be, hogy igen, most egyelőre nem lehet végül is ezáltal semmilyen okot arra, hogy leminősítse vagy negatív kilátást adjon most Magyarországnak, mert még az EU-s tárgyalások folynak, és hát ez alapján, hogyha november végéig, vagy december elejéig nem sikerülje megállapodni, és komoly forrásvesztés jön, hát akkor jövő évben biztosra vehetjük a leminősítést a Moody's-től is, úgy ahogy a Fitch-től is, maga az S&P-től is, hiszen nem mindegyik ezt kihangsúlyozta, hogyha nem lesznek EU-s források, vagy jóval kisebb lesz, akkor jön a leminősítés.
Na tessék, szegény embert az ág is húzza, ugye, ráadásul a teljes vállalati szektor nagyon várja azt, hogy mi lesz ezekkel a pénzekkel, hiszen az állami megrendelések ebben az esetben jönnek csak, úgyhogy akkor még le is minősítenek minket szépen egymás után. Na de közben szépen csendben volt itt egy IMF küldöttség Magyarországon, csak nem köze van ahhoz, hogy a szenáriókat mérik fel.
Hát ez könnyen lehet, ez is egy érdekes dolog, hogy miért jött időszakos vizsgálata Magyarország az IMF, hiszen most nem kellett volna, most Magyarországnak semmilyen programja nincs a Nemzetközi Valuta Alappal, ilyenkor évente, vagy 2 évente van egy nagyobb Article 4 című kiadvány, ahol értékeli az adott országnak a gazdasági állapotát, és ennek most nincs itt az esedékessége, úgyhogy egyértelműen itt valami más témák lehettek, vagy itt lehetett a küldöttség, és hát ebből lehet arra következtetni, hogy érdeklődtek, hogyha esetleg valami baj lenne a világban, és ezáltal, vagy ugye Magyarországgal kapcsolatban is, és ezáltal a finanszírozása az országnak az nem menne olyan zökkenőmentesen, akkor milyen lehetőségek vannak, gondolom, hitelt felvenni akár a Nemzetközi Valuta Alaptól is.
Figyelj, az
volt a probléma, hogy az EU nélkülők nem nagyon lépnek ilyen helyzetben.
Egyáltalán nem mindegy az, hogy ők jöttek proaktívan, vagy mi hívtuk őket?
Hát ezt nem tudjuk, valószínűleg inkább mi hívtuk, tehát ők nem hiszem, hogy proaktíve megérkeztek volna Magyarországra, inkább egy ilyen egyeztetés céljából hívhattuk be, vagy hívtuk ide őket, hogy átnézzük a lehetőségeket, illetve hát, hogyha összetesszük a Varga Mihálynak, illetve más vezetőknek a nyilatkozataival, akkor ott voltak ilyen mondatok, hogy a finanszírozás lesz a legnehezebb a következő időszakban, és erre kell a legjobban figyelni a Magyarországnak. Hogyha ezt vesztük alapul, akkor jobban el tudom azt képzelni, hogy ugye a magyar kormány körbejár minden lehetőséget, hogy honnan lehet majd pénzt szerezni, hogyha esetleg probléma adódik.
Uh-huh.
ne kerülgessük a forrókását, mert közben Varga Mihály is előadást tartott, és az előadásnak a különböző szlájdjaiból derültek ki olyan részletek, hogy például az államháztartási hiány évvégére 6,1% lesz, a tervezetnél jóval magasabb 20% fölötti infláció várható, és lassabban apad, mint vártuk, illetve hogy 2023 első háromnegyed évében, tehát mondjuk azt, hogy az év nagy részében recesszióban lesz a magyar gazdaság.
Igen, itt ahhoz képest, ahogy tervezték a költségvetést, 2023-as költségvetést júniusban, ahhoz képest ez nagyon drasztikus kilátásomlást jelent. A másik oldalról, ha nézzük, akkor elkezdett igazodni a piaci várakozásokhoz. Egy-két esetben egy picit pesszimistább is, hiszen hogyha megnézzük a piaci konszenzust, akkor nagyjából a utolsó negyedév, jövő év első negyedéve az, ami így negyedév per negyedév alapon recessziót mutat, és azt, hogy ő még hozzátette a második, harmadik negyedévet is, mint potenciálisan recessziós környezet, az mindenképpen egy borúsabb kilátásképet fest, mint ami most talán a piaci konszenzus. Azért ott ábrán az is látszik, hogy nem egy nagyon mély recesszióval számol, nem egy ilyen 4-5%-os visszaeséssel, hanem sokkal inkább egy ilyen 1% körüli recesszióval, de minden esetre ez egy nagyon fontos eleme az előrejelzésének, és ugye ez azt is előrevetíti, amit egyébként ott mondott is, hogy át kell írni a 2023-as költségvetést, hiszen teljesen megváltoztak a makroparaméterek, és ezáltal a bevételi sora is a költségvetésnek, illetve a kiadási sora is nagyban módosul.
Dávid, az sűrűn fordul elő, hogy a kormányzat pesszimistább, mint a piac várakozása?
Hát nem sűrűn. Lehet ennek pozitív olvasata is, hogy megpróbálnak a rosszabb forgatókönyvekre felkészülni, és hogyha ehhez igazítják a költségvetést, akkor az év egészében ugye nagyobb lehetősége van kiigazítani a kellemetlenebb környezetet, mint hogyha most egy relatíve optimista forgatókönyvvel jön, és akkor azzal megyünk mondjuk május-júniusig, amikor már látjuk az első 3-4 hónapnak a teljesítményét, és akkor kell egy kiigazítást csinálni, hiszen akkor már elment a évnek majdnem a fele, tehát sokkal kevesebb idő alatt kell helyre tenni a költségvetést. Úgyhogy ha ebből a szempontból nézzük, és tényleg ennek szellemében egy konzervatív módon átírják a költségvetést, és így a bevétel és kiadási oldalt ehhez igazítják, akkor mondhatjuk, hogy jó dolog az, hogy egy picit pesszimistább a kormányzat, mint mondjuk a piaci konszenzus.
Mennyire oldható meg ez a helyzet viszonylag fájdalommentesen?
Hát nehéz megoldani fájdalommentesen sajnos a megszorításokat, bár ezzel valahogy szokott próbálkozni a kormány, hogy a lakosság kevésbé érezze. Például ilyenek voltak az extra adók, de hát azért azt is láthatjuk, hogy ez nem fájdalommentes megoldás, mert szépen egy rész ez beépül az árakba, és így a árak emelkedésén keresztül érzi akkor a lakosság ennek a hatását. Nem nagyon létezik sajnos olyan megszorítás vagy kiigazítás, ami teljesen fájdalommentes tud lenni. Itt például az állami megrendelések visszavágása, ugye az se közvetlenül éri a lakosságot, de hogyha ezek a megrendelések hiányoznak, és emiatt mondjuk elbocsátásokat kell eszközölni ezeknek a vállalatoknak, mert nincs annyi munkájuk, akkor ott azon keresztül már megint csak simán megérzi a lakosság ennek a negatív hatását. Illetve hát, hogyha el kell bocsájtani, vagy leépít a közszférában, mert nem tud ennyi embert eltartani, és mondjuk közben már a magánszektornak a felszívó ereje a munkaerőpiacon elkezd romlani, és nem találnak munkahelyet ezek az emberek, akkor szintén ugye megérzi a lakosság. Úgyhogy nehéz tényleg olyan szenárióban gondolkodni, hogy úgy csináljanak megszorítást, hogy ezt ne érezzük és ne fájjon.
Mi van azokkal a hangokkal, mely szerint a magas infláció az nem rossz a költségvetésnek, és például az áremelkedések az áfa bevételeken keresztül egész sok plusz bevételt hoznak. Ezek sem elegendőek?
Hát ezek...
Mert a tartozást ugye elinflálja a magas infláció, hiszen nem ezen a szinten kezdtünk el hitelezni az államnak, mondjuk a lakosság állampapírok formájában, ezért kevesebbet kell, jóval kevesebbet visszafizetnie, ez az egyik, viszont az árak növekedése meg ugye rárakódik az áfa bevételekre. Ez a másik láb, ami hát érdekelne a véleményet, hogy...
Igen, hát az fontos, hogy a kamat, a reál kamat az negatív maradjon, ilyen szempontból az állam összfinanszírozása szempontjában, hiszen azzal tényleg lehet szépen csökkenteni a költségeket. Azért azt fontos látni, hogy ahogy haladunk előre, és ilyen magas kamat környezetben vagyunk, és akár most 10 éves állampapírokat bocsájtunk ki 8-9%-os hozamok mellett, akkor ez egy idő után pár év múlva ezt éreztetni fogja hatását a kamatkiadásokban, úgyhogy sajnos ennek hosszabb távon lesz azért negatív hatás, amikor hogyha most rövid távon kevésbé is érződik, illetve a bevételi oldalt, ha nézzük, ott valóban igaz az, hogy egyelőre a költségvetési bevételek az év első 5-6 hónapját tekintve egyértelműen nagyon gyorsan növekedtek a magasabb infláció és hát emellett a meglévő fogyasztás miatt. Szóval ugye itt az a probléma, hogy nagyon mennek fel az árak, és hogy mikor éri el azt az inflexiós pontot, amikor már jobban elkezd majd csökkenni a lakossági fogyasztás, mint amennyit az infláció, vagy az adó, ezen keresztül az adóbevétel többlet hoz. Úgyhogy ha jön egy recesszió, vagy egy kedvezőtlen környezet, mondjuk a lakossági fogyasztás már nem, hogy nem növekszik, hanem csökken, és emellett a munkanélküliség ráta is elkezd nőni, akkor sajnos az egyik oldalon már csökken a bevétele az államháztartásnak, a másik oldalon meg elkezd nőni, hiszen a növekvő munkanélküliek számának kell valami támogatást adni. Úgyhogy rövid távon ez igaz, tényleg segíti nagyon az infláció a költségvetést, hosszú távon, hogyha ez annyira mérgezi már a gazdaságot, hogy reálgazdasági összeomlás, vagy nagyobb visszaesés van, akkor sajnos ez már nem feltétlen alakul így.
Én azt nem értem, Dávid, hogy ugye azzal nyugtatják a népet, hogy el fogjuk érni a csúcspontját az inflációnak, tetőzik, és akkor utána szépen csökken ez a hullám. Na, de ez nem deflációt jelent még mindig, csak azt, hogy visszamegy mondjuk két számjegyű kettővel kezdődő inflációval visszamegy mondjuk egy ilyen egy számjegyű mondjuk 8-9%-ra, de ez azt jelenti, hogy akkor a növekedési ütem lesz a korábbi árakhoz képest is?
Ez sajnos így van. Tehát itt arról nem beszélhetünk, hogy a következő egy évben vagy másfél évben akár csak megállna az infláció, tehát hogy ilyen 0-1% körüli infláció lenne. Itt arról beszélgetünk, hogy hova tud egyelőre lelassulni az infláció üteme, és abban bízunk, hogy az év utolsó negyed évére már egy számjegyű inflációs számokat fogunk látni. De ez még mindig azt jelenti, hogy akár ilyen 7-8-9%-os infláció mérték lesz jövő november-decemberben is. Úgyhogy ez sajnos egy nagyon komoly áremelkedést jelent, ami nagyon fájdalmas.
Hát ugye persze, hiszen van egy 20...
Nem szabad elengedni az inflációt.
Bocsánat, igen, tehát van bizonyos élelmiszereknél ugye akár 70% fölötti infláció is, akkor hogyha megnézed, hogy még mondjuk 8-9%-kal drágul az ára valaminek ahhoz képest, akkor itt azért erre folyamatosan fel kell készülni, tehát ez nem egy megnyugtató, persze, hogy az inflációs ráta üteme csökken, és nem olyan mértékben nőnek az árak tovább, de az árak további növekedésére kell számítani. Mégpedig az egy a 70% után, vagy 30% után, egy plusz még 8%, az még egy komoly megerőltetést fog jelenteni a családoknak.
Ez így van. A jövő év egészét nézve, ha nézzük, akkor az infláció lehet, hogy magasabb lesz, mint az idei éves átlag. Uh-huh. Úgyhogy nagyon komoly inflációs nyomás van. Egyelőre, amiben reménykedni kell, meg amiért dolgozni kell, hogy ne gyorsuljon tovább, és elinduljon egy lassulási folyamat, hogy az inflációs várakozások azok elkezdjenek lefelé elmozdulni, és ne álljon rá az egész gazdaság egy folyamatos kétszámjegyű inflációs pályára, mert akkor gyorsan elszaladhat egy ilyen hiperinflációs időszak felé a gazdaság, ahol nagyon komoly értékvesztés következik be. Sajnos lefelé az árak azok nagyon ragadósak, tehát eleve a jegybankok meg a kormányok sem szeretik, ha csökkennek az árak. Ugye volt 2014-15-ös időszakban, amikor defláció környékén volt az ár színvonal változás, és ez ellen minden jegybank erőteljesen dolgozott, ezért volt 0%-os kamatkörnyezet is. Hát azt azért ritkán látjuk, hogy mondjuk a szolgáltatásoknak, meg az élelmiszereknek az ára az lefelé módosuljon, maximum a legtöbb, hogy nem nagyon emelkedik tovább. Úgyhogy sajnos ez a magas árszínvonalhoz a legtöbb esetben hozzá kell szokni, és abban bízni, hogy ennél nem lesznek sokkal magasabbak már az árak a jövőben.
Oké. Hát köszönjük szépen, Dávid.
Hát az időjáráshoz nagyon passzoló kis beszélgetés volt. Köszönjük szépen.
Innen szép nyerni.
Hát
köszönjük szépen.
Szia.
Azért szép napot.
Hajrá, Szabó néni. Köszönjük. Szia. Németh Dáviddal beszélgettünk. Ő ugye a KNH bank vezető makrogazdasági elemzője, és hát itt nagyon sok minden szóba került, a hitelminősítők, hát az IMF,
a
magyar
lesz.
Költségvetés, stb.
Úgyhogy ezt megkérdezzük.
Úgyhogy
majd
ezt most tovább gördítjük, mert a rövid hírek után heti kitekintő rovatunkban ugye azt próbáljuk majd megtudakolni Tardos Gergőtől, az OTP elemzési központ vezetőjét, hogy mi lesz az e-heti kamat döntéssel.